tized, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a héten lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyház megyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében, lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülés Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Bennem jó ez a csend, ha kívül túl nagy a zaj. Állok a tükörrel szemben, és hidd el, nagyon zavar, hogy hol van a szárnyam is az, aki lázad, vagy szüntelen harcol még valamiért. Bennem a csend, csak ennyi az enyém. Lehet én az a hős, aki álmot ígér, csak deja vu ne legyen a rossz arcodból elég. Ha lesz még benne, mi nagyon zavar, majd szólok, nem kell a vaker, ez ugyanaz a dal, mert jelez a radar. Félek, elveszett bennem egy szabad világ, majd nem hagynám senkihez láncolni magam, csak értsd meg, mi bánt. Néha még ott vagy a zajban, egy távoli hangban, mely a súgja, van remény, mert nem maradt más, csak ennyi az enyém. Lehet én az a hős, aki álmot ígér, csak deja vu ne legyen a rossz arcokból elég. Ha lesz még bennem, mi nagyon zavar, majd szólok, nem kell a vaker, ez ugyanaz a dal, mert jelez a radar.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 13-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó és tervezett projektekről. Majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Tartsanak velünk, érdemes! Adásunk elején Kis Józsefet, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökét és Kocka Ivettet, környezetvédelmi referenst kérdezem. Szeretettel köszöntelek titeket.
Köszöntjük a hallgatókat.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat.
Létrejött az élő környezetért felelős minisztérium. Ez mit jelent a civilek szempontjából, miért jó ez?
Hát ez mindenki számára, nem csak a civilek számára, ugye, hanem az állampolgárok számára. Azt jelenti, hogy végre van egy önálló minisztérium, amely kap lehetőséget arra, hogy a környezet ügyét egy kicsit más szempontok szerint kezelje, mint eddig, hiszen eddig az agráriummal közösen volt egy minisztériumban. Nyilván ez egy prioritásváltást jelent, meg azt is jelenti, hogy tulajdonképpen elhatározta már ez a minisztérium, és egy kormányhatározat született is arról, hogy szeretne újra önálló országos környezetvédelmi főhatóságot, ugye valami a környezet közvetlen felügyelőségek rendszerének ugye a teteje a főhatóság volt régen, és ezt szeretné létrehozni. És ugye ennek mi az oka? Hát ezt a napjainkban tapasztaljuk, hogy egyrészt megjelentek az országban olyan iparágak, amelyek eddig nem voltak jellemzőek, most itt pontosan az akkumulátorgyártásra gondolok, hogy ezek felborzolták a kedélyeket ugye a közelmúltban, és egy önálló hatóság, ha kap hozzá esetleg financiális lehetőséget is, illetve humán erőforrást, akkor ezeket jobban tudja kézben tartani, jobban tudja ellenőrizni ezeket a dolgokat, hiszen nem a törvényekkel van, a környezetvédelmi törvényekkel nálunk is, a határértékekkel főleg nem ezekkel van a probléma, hanem nem tudjuk ezeket betartatni, illetve miután megjelentek ezek az új iparágak, itt van olyan dolog, vannak olyan paraméterek, amik eddig nem voltak jelen, tehát nincs ilyen precedens a múltból, és ezeket kell kidolgozni. És ez nekünk azért jó, mert nem utólag szembesülünk ezekkel a esetleges környezeti egészségügyi problémákkal, hanem meg tudjuk előzni, és ez mindenképpen jó a helyi önkormányzatok számára, hiszen ők is néha tehetetlenek voltak már ez ügyben, illetve az állampolgárok számára is.
Milyen változások várhatók a közeljövőben? Vannak már olyan törvények, amik kidolgozás alatt állnak?
Változások, ehhez ugye idő kell. Most jelen pillanatban az Alkotmánybíróság 2025-ben kimondta, hogy a klímatörvényünk, hát az gyakorlatilag elavult. Az gyakorlatilag, ugye sokan nem is tudják szerintem, hogy volt klímatörvényünk, hát hiszen azért nem, mert olyanokat ígértünk benne, idézőjelbe téve, amelyeket könnyű megvalósítani, hiszen önmagában, hogy az ipar összeomlott, a szocialista ipar, például a kibocsátással kapcsolatos vállalásainkat egyből teljesítettük, úgymond, és az Alkotmánybíróság kimondta, hogy új klímatörvény kell, és ez a klímatörvény, ennek az előkészítését meg is kell kezdeni. Gyakorlatilag múlt hónap végével el kellett volna ezt kezdeni, úgyhogy tulajdonképpen ilyen mulasztásos törvénysértést követ el ugye az országgyűlés idézőjelbetéve. Viszont ezzel párhuzamosan, az Alkotmánybíróság határozatával párhuzamosan a civilek is elkezdtek, a civil környezetvédők szakmai szervezetekkel együtt egy klímatörvény tervezetet készíteni, és ebbe ez egy nagyon széles skálán mozgott ennek az elkészítése, hiszen 200 szervezet, körülbelül 200 szervezet vesz részt benne, itt hangsúlyoznám Borsod-Zemplén megyéből is több szervezet, illetve társaság vett részt ennek a ide küldött véleményt ehhez a klímatörvény tervezethez, és éppen most a mai napon lesz egy flashmob majd Budapesten a klímaváltozással és a klímatörvény tervezettel kapcsolatosan. Ez egy 58 oldalas anyag, nagyon precíz, mindenre kiterjedő, nagyon ambíciózus, és sokak számára esetleg ijesztő lehet, de hát innen kell elindítani egy tárgyalást, és ezt a napokba fogják átadni a minisztérium alkalmazottainak, vagy nem is a minisztérium alkalmazottainak, bocsánat, hanem a miniszter úrnak. Én úgy tudom, hogy a miniszter úrnak fogjuk átadni ezt a törvénytervezetet.
Néhány fontosabb elemet kiemelünk ebből?
Tulajdonképpen ez egy átfogó javaslat, ami rávilágít arra, hogy a klímaváltozás az egy nem egy környezetvédelmi ügy, hanem tulajdonképpen itt az iparágak, a kibocsátás, a magánszemélyeknek a szokásrendszere, tehát mindent érint, pénzügyeket, adórendszert érint, és egy ilyen holisztikus megközelítés jellemzi ezt a tervezetet. A leglényegesebb dolgai szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, ugye ez a mitigáció idegen szóval, aztán szabályozza az alkalmazkodás eszközeit, hiszen ez az adaptáció, hiszen azt tudjuk, hogy változás van, ehhez alkalmazkodnunk kell. Azért mondom, hogy változás van, mert azt van még a Földön egy-két ember, aki ezt nem látja be, de ugye a 100 éves magyarországi mérőhálózat már bizonyítja, hogy bizony nő az átlag hőmérséklet, és a szélsőségek, ami fontosabb Magyarországon is, sőt Magyarországot kiderült sokkal jobban érinti, mint ezt eredetileg gondoltuk, ez az éghajlatváltozás, ezért ehhez alkalmazkodnunk kell, tehát ez az adaptáció, és a klímaváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességet is növelni kell, ugye ez a reziliencia. Na most itt jönnek bele olyan dolgok, hogy ugye a vízkérdés, most tudjuk, hogy újra erdő például, hiszen ennek hatása van nem csak a gazdaságra, hanem magára, a klímára is, csak egy kicsit át kell gondolni, és ezt mindenki tudomásul tudja venni.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
Feledhetnék én inkább, mégis felébrednék. Választhatsz, jössz vagy maradsz végül, mindkét part. Hidd, hogy maradj ott végleg. Te vajon ez az minden, amit hoztam emlékül, sosem próbáltam, csak megtörtént. Hálom helyett emlék, százszor szép, százszor szebb, mint itt bármi. De vajon ez az
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel.
Ti mivel próbáljátok a klímaváltozás helyzetét javítani, vagy milyen projekt van futóban jelenleg? Ivett?
Tavaly júniusban indult a Baptista Szeretetszolgálat és az Európai Unió támogatásával egy projektünk, ami most októberig tart. Célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hátrányos helyzetű településein segítsük a klímaalkalmazkodást és azt, hogy a helyi közösségek jobban fel tudjanak készülni a klímaváltozás hatására. Elsősorban főleg Magyarországon a hőhullámokra. Emellett a klímatudatosság elősegítése is célunk a fiatalok körében. Az elmúlt egy évben főleg az előkészítő folyamatokat kezdtük el és a szemléletformáló munkára koncentráltunk. A projektnek az egyik legfontosabb eleme pedig az volt, hogy kiválasztottunk 5 hátrányosabb helyzetű települést a megyében, és kidolgoztuk a hőségriadó tervét, amelyet átadtunk a önkormányzat vezetőinek, valamint települési rendezvényeken jelentünk meg ezek népszerűsítése érdekében, valamint 10 iskolában is megjelentünk, hogy a fiatalok klímatudatosságát növeljük.
Mit tartalmaz még a projekt a jövőben?
Ami hátra van, az egy ökotábor most nyáron. Ezt megelőzte egy alkotópályázat, amelyre a fiatalok benyújthattak videós és kézzel elkészített alkotásokat. Ezt díjaztuk, és a legjobbakat egy nyutalom ökotáborra jutalmazzuk most, ami most lesz a hónap végén. Valamint a projekt részeként van egy kis film, ami ugyanúgy a klímaalkalmazkodást és a hőség elleni védekezést fogja népszerűsíteni, valamint a projektnek a haladását is bemutatja.
Hol lesz ez a tábor, és milyen programok várnak a résztvevőkre?
Ez a tábor Bodlogolaszi településen, a Vizitúra bázison fog megvalósulni. Előre láthatólag környezetvédelmi foglalkozások, kulturális programok, valamint kirándulások, vizitúra, ilyesmi tervezünk.
Milyen egyéb projektek futnak itt nálatok?
Hát ugye ott a klímáról beszéltünk már, és azért itt hangsúlyoztuk, hogy ugye a klímaváltozás az sok mindennel összefügg, például a levegő minőséggel is, és van szerencsénk egy a valamikori energiaügyi minisztérium meghirdette a Nemzeti Energetikai Ügynökség által civil szervezeteknek azt a pályázatot, ahol a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósítását segítő kis projekteket támogatja, ugye ezt fogja továbbvinni majd az élő körzetét felelős minisztérium, ugye ennek a pályázatnak a sorsát. Ezt a napokban tudtuk meg, hogy mi ezen sikerrel pályáztunk, és mi a Sajó völgynek a levegő minőségével kapcsolatosan szeretnénk egy ilyen tudatformálásos féléves projektet lebonyolítani. Ugye azt tudjuk, hogy a levegő minősége az a mi körzetünkben, a Sajó völgyben az leginkább a közlekedés és a helytelen fűtés miatt rossz ez a levegő minőség. Ezen szeretnénk javítani, hiszen itt a mi régiónkban ugye a energiaszegénység is jelen van, elég vastagon, és ugye itt a fűtéssel kapcsolatosan lennének ugye tanácsaink önkormányzatok felé, illetve a hátrányos helyzetű lakosság felé is, hogy hogyan és mivel fűtsenek lehetőségekhez képest, illetve a közlekedéssel kapcsolatosan is egy pár jó tanács, a tömegközlekedés népszerűsítése, ilyenekre gondoltunk. És itt szeretném megemlíteni, hogy Miskolc ebből a szempontból, hogy levegő minőség figyelése, ez egy jó példa, nagyon kevesen tudják, hogy Miskolcon létezik egy mérőhálózat, ahol a szállópor, lebegőpor mennyiségét tudja mérni egy mérőhálózat, és a környező településeken, és így meg tudjuk nézni gyakorlatilag minden nap, hogy milyen minőségű a környezetünkben a levegő, hiszen az időjárás nagy hatással van a levegő minőségre, ezt tudjuk, amikor egy őszi időben gondoljunk rá, amikor egy őszi időben úgy ide beszorul a köd a völgybe, vagy egy medencébe, és aztán elkezdik a fűtést mondjuk fával vagy szénnel, itt miskolciak csak gondoljanak Felső Majlátra, Lilafüledre, Alsó Majlátra, és akkor tudjuk, hogy mit okoz ilyenkor a fűtés, a helytelen fűtés.
Mivel lehet kiváltani ezeket a fűtő lehetőségeket?
Na az, hogy mivel? Ez egy jó kérdés, mert ugye mindenkinek ez a anyagi lehetőségein is múlik, viszont nagyon sok mindenen lehet változtatni. Azon lehet változtatni, hogy milyen minőségi fával tüzelünk. Ez a szociális tűzifa programot is érintené, amit szeretnénk mondani, hogy az nem állapot, hogy kivágják a fát, és pár napon vagy héten belül ott van az udvarokon, és a rászorulók azt a vizes fát fűtik el, például, hogy száraz fával fűtsenek. Ez a lakosságon is, illetve a kormányzaton is múlik, vagy a felelősökön is múlik, hogy ezt csúsztatni kell, hiszen régen mindenki tudta, aki fával fűt, hogy két évvel azelőtt vágja ki a fát, egy évig szárítja, majd utána felhasználja, csak ugye ez egy tervezést igényel. Ez a közigazgatásnak is egy tervezés, illetve a lakosnak is. Na, ezeket kéne újra megtanulni, illetve vannak olyan fűtőberendezések, amelyekre például lehetett pályázni, és modernebb, kisebb kibocsátású, ezekre gondolok, vagy nagyon-nagyon fontos az, csak most a rezsirendszerünk, vagy a rezsitámogatás miatt ugye lekerült a napi rendről, hát hogyha kevesebbet kell fűteni, akkor kevesebb a kibocsátás. Tehát ilyenkor jön a szigetelés, illetve a házfelújítások kérdése. Tehát azért sok mindennel lehet itt foglalkozni, ami a kibocsátást csökkenti.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg a témáról hallgatóink is még többet, ha felkeltettük az érdeklődést?
Visszatérve először a miskolci mérőhálózatra, egy nagyon jó kis szemléletes kis honlap van, pmmonitoring.hu, és itt Miskolcot kell keresni, szépen Miskolc és környékének aktuális levegő minőségét tudjuk ellenőrizni piktogramokkal, tehát nem kell hozzá érteni. Nagyon jó, most például nagyon jó a levegő minősége, ránézek, hiszen verőfényes napsütés van, nincs fűtés, viszonylag kicsi a forgalom, tehát most mindenki nézheti és vidám lesz tőle. Aztán a Holocén Természetvédelmi Egyesület honlapján, holocén.hu, Magyar Természetvédők mtvs.hu honlapján szintén nagyon sok mindent lehet olvasni.
Illetve a közösségi médiában is jelen vagyunk, a Holocén Természetvédelmi Egyesület Facebook oldalán, és itt most hasznos tippeket is osztunk meg a hőség elleni védekezéssel.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen mi is!
Az elmúlt percekben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel környezetvédelmi referenssel beszélgettünk. Most zenélünk, majd a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól lesz szó. Az egészségünkért címmel beszélgetés előadás sorozat indult, melynek egyik előadója dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus volt. Műsorunk folytatásában őt idézzük.
Én magam körülbelül 30 éve dolgozom gyerekorvosként, és ebből egy 15 éve vagyok gyermekkörzetben, de már amikor Szegeden dolgoztam a klinikán, már akkor is foglalkoztam a védőoltásokkal, Csongrád megye védőoltási tanácsadója voltam, és most itt Borsod megyében is ezt a funkciót töltöm be. És akkor hadd kérdezzem már meg, hogy ki az, aki várandósként vesz részt. Kettő kismama, szeretettel köszöntöm Önöket külön is, és akkor majd igyekszem a várandósokról szóló részt azt, hogyha esetleg van kérdésük, akkor bővebben is kifejteni. Ez egy laikusoknak szóló előadás, és akkor hagyj kezdjem először azzal, hogy milyen nagy jelentősége van a védőoltásoknak napjainkban. Azonban fontos azt tudni, hogy az első klasszikus védőoltás az már körülbelül 300 évvel ezelőtt fedezték fel, ugye Edward Jenner nevéhez fűződik, aki a fekete himlő járvány idején megfigyelte azt, hogy a tehenészlányoknak a kezén lévő hólyagok, ezek az úgynevezett tehénhimlős hólyagok, tehát azok a tehenészlányok, akik tehénhimlősök lettek, azok a fekete himlőt nem kapták el olyan súlyosan, mint a lakosság többi része, és ezért a kezükön lévő hólyagokból vett egy kis bennéket, és azt ennek a kisfiúnak, a saját kertészének a fiának beinjektálta, hát eléggé etikátlan módon, azonban ezek után megfigyelte azt, hogy ezután az injekció vagy inokulációnak is nevezik, ezután ez a kisfiú szintén enyhe tünetekkel esett át a fekete himlőn. És innen is ered a vakcina kifejezés, a vakka szó az tehenet jelent, és már akkor is nagyon sokan féltek ettől a beavatkozástól, és egy ilyen korabeli ábrázolás látható a másik rajzon, ahol ilyen tehén szerveket rajzoltak az emberekre, hogy mondjuk a vakcináció az tehénné változtatja az illetőt, tehát nagyon idegen volt ez a beavatkozás. Ez pedig szintén egy klasszikus fénykép a 70-es évekből, ugye szintén a fekete himlővel kapcsolatban, ez a két fiú gyakorlatilag ugyanazon a napon kapta el a fekete himlő vírusát, az egyik őjük be volt oltva, a másik pedig nem volt beoltva, és hát jelentősen látszik a különbség, ugyan a beoltott gyermeknek is messziről nem látszik, de azért van egy-két hólyagja, azonban az oltatlan gyermek az nagyon súlyos formában esett át a megbetegedésen. És ma már ezt tudjuk, hogy a védőoltások azok halált előznek meg, tehát nagyon nagy jelentősége van a védőoltásoknak, és talán az édesvíz után az egyik legjelentősebb egészségügyi beavatkozás maga a védőoltás. Több egész világon 74-től 2024-ig, tehát az elmúlt 50 évben körülbelül 150 millió halálozást előzött meg, és mondjuk Európa, amit talán a legfejlettebb földrésznek tarthatunk, ott is egy 7 millió halálozást előzött meg a védőoltás. És akkor egy nagyon rövid kis egyszerű, nagyon egyszerű immunológia, hogy hogyan is működik a védőoltás. Ugye beadjuk a védőoltást, karba, comba, esetleg szájon keresztül. A védőoltásban az adott kórokozónak, ami lehet vírus vagy baktérium, annak a legyengített változata, vagy éppen egy előlt változata, vagy éppen csak az adott kórokozónak egy kis részlete, mondjuk egy kis nyúlványa a sejtfelszínről, az található benne a védőoltásba. Ezt beadjuk az illető szervezetbe, és az immunrendszer felismeri ezeket a kis kórokozó részecskéket, és aktiválódni fog, riadót fúj, és ezután elindul egy immunválasz. Az első, ez a riadó, ez tulajdonképpen az első 24 órában már megtörténik. Általában a védőoltás beadása után olyan 6 órával jelentkeznek az első tünetei ennek a szervezet riadójának, akár fáradtsággal, akár lázzal, akár az beadott helyen lévő fájdalommal vagy érzékenységgel. És ezután pedig aktiválódik az immunrendszernek az úgynevezett specifikus része, ahol kifejezetten olyan ellenanyagok, vagy más néven antitestnek is szokták nevezni, olyan ellenanyagok jönnek létre, amelyek az adott kórokozóhoz hozzá tudnak kötődni. És akkor, amikor ez körülbelül ehhez, hogy ilyen ellenanyagok termelődjenek, körülbelül 2-4 hét szükséges, és amikor pedig a szervezet újra találkozik az adott kórokozóval, például egy influenza vírussal, vagy akár egy szamárköhögés baktériumával, akkor nagyon-nagyon gyorsan fog aktiválódni az immunrendszerünk, és ezek az ellenanyagok elkapják a kórokozót, és nem engedik azt, hogy betegség alakuljon ki. Ezek az ellenanyagok bizonyos esetekben élethosszig, bizonyos esetekben pedig évekig fennmaradnak. Tehát azt kell tudni, hogy a védőoltás, amikor adunk egy immunválaszt, az mindig kórokozó specifikus. Tehát a szamárköhögés ellen oltunk, az nem fog védeni az influenza ellen. Tehát ez mindig kórokozó specifikus. Az adaptív az azt jelenti, hogy feltételez egy működő immunrendszert. Egy súlyos kombinált immundefektusos gyerek, vagy egy 90 éves öregember, az nem biztos, hogy fog tudni olyan immunválaszt létrehozni egy védőoltásra, amit mi szeretnénk. Tehát kell, hogy legyen egy működő immunrendszer, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy memória, hogy emlékszik. Egy védőoltás után a szervezetünk emlékezni fog arra, hogy milyen kórokozó ellen kell neki védekeznie. És akkor röviden a terhesség vagy várandóság alatti vakcinációról. Ugye itt több cél van. Tehát ez olyan új dolognak tűnik, de ez nem olyan új dolog. Tehát az egyik, hogy az anyát szeretnénk védeni. Ez egy nagyon fontos dolog. 2010 körül, amikor a H1N1 influenza járvány volt, akkor azt figyelték meg, hogy a várandósok sokkal súlyosabb formában esnek át az influenzán, és ezért 2010-11 óta a WHO kiadott egy állásfoglalást, hogy az influenza elleni oltásban a várandósok elsőbséget élveznek, pont azért, mert őket sokkal súlyosabban sújthatja az influenza. Tehát az egyik cél az anyavédelme. A másik cél pedig a magzat, az újszülött, a csecsemőnek a védelme, és ez pedig egy olyan mechanizmuson keresztül valósítható meg, hogy az anyának beadjuk a védőoltást, az anya szervezetében fognak ezek a kis Y alakú ellenanyagok termelődni, és ezek az ellenanyagok a mélepényen keresztül, egy speciális szállító mechanizmuson keresztül átjutnak a magzatba, a csecsemőbe, és ezek az ellenanyagok, amíg ott vannak a csecsemő szervezetében, addig biztosítják az ő védelmét. Természetesen ezt nem lehet minden védőoltással megcsinálni, azonban a szamárköhögés esetén, illetve most legújabban már az RSV, az óriás sejtes légúti vírus esetén rendelkezünk védőoltásokkal, amelyek a csecsemőt vagy fiatal csecsemőt, újszülöttet pont addig fogják védeni, amíg arra szükség van. Tehát a szamárköhögés esetén ugye az első csecsemőkori védőoltást 2 hónapos korban kapja meg a kisbaba, tehát 0 és 2 hónapos kor között ő védtelen, és ezzel az anyai vakcinációval át tudjuk hidalni ezt az érzékeny periódust. Az RS vírus esetében pedig az első 6 hónapot tudja megelőzni egy ilyen anyai vakcináció, anyai védőoltás, pont azt az időszakot, amikor a csecsemők a leggyakrabban kerülnek be RS vírussal a kórházakba, kerülhetnek akár intenzív osztályra, hiszen hogyha már 1 évesen kapja el, vagy 1,5 évesen kapja el az RS vírust, akkor már nem fog olyan súlyos fertőzés kialakulni. Tehát az a célunk az anyai vakcinációval, hogy áthidaljuk ezt a periódust, azonban ahhoz, hogy ezek az ellenanyagok egyáltalán átjussanak az anyából a kisbabába, ahhoz idő kell. Ezért a legtöbb esetben azt szoktuk javasolni, hogy a 36. hétig történjen meg ez a védőoltás. Természetesen a 38. héten is megtörténhet, azonban a 38. héten nem biztos, hogy át fog jutni a kisbabába az ellenanyag, akkor tulajdonképpen azzal az oltással csak az anyát védjük, akkor egy fészek védelmet biztosítunk, de az nem egyenértékű azzal, amikor valóban átjutnak az ellenanyagok a magzatba. És akkor a szamárköhögésről azért annyit hagy mondjak el, hogy az első 2 hónapban a szamárköhögésnek a kockázata az 20-szorosa, mint a más korcsoportoknál. Tehát, és sajnos ugye 2024-ben volt egy esethalmozódás Magyarországon is a szamárköhögés tekintetében, és nagyon sok gyerek került be kórházba, és a legfiatalabb csecsemők között volt 5 haláleset. Szóval ez nem megengedhető, miközben van védőoltásunk a betegség ellen. Na most összesen most már áttérve a kisgyermekkor, illetve a csecsemő és kisgyermekkor védőoltásaira, összesen 7 alkalommal történik kötelező védőoltás 6 éves korig, és az iskolában pedig a jelenlegi oltási rend szerint 5 alkalommal történik kötelező védőoltás, és ajánlott oltások pedig hát legalább még plusz 10 alkalommal történhetnek, ezek ugye ajánlott vagy választható oltások. Na most a kötelező oltásokat fölsorolnám, és hogy miért is kell ezek ellen oltani. Ugye az az első oltás, a BCG oltás, amit az újszülöttek olyan körülbelül 2 napos korban kapnak, ez a súlyos tüdőbaj, a súlyos miliáris TBC, és a TBC okozta agyhártyagyulladás ellen véd. Ezt a WHO határozza meg, hogy melyik országban kell BCG-t adni, és melyik országban nem kell. Egyelőre Magyarország még ott tart, hogy javasolta BCG-nek az adását. A következő oltás az ugye 2 hónapos kortól fog indulni. Itt 2, 3 és 4 hónaposan kombinált oltást kapnak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy egy szurival összesen 5 kórokozó ellen biztosítunk védelmet. Ezeket az oltásokat ismételgetni kell, ez elsősorban az immunológiai sajátosságok miatt van. Szintén 2 hónapos kortól indul az úgynevezett pneumokokkusz elleni védőoltás. Ennek a pneumokokkusz baktériumnak van legalább 100 szerotípusa, a jelenlegi oltóanyagban összesen 15, a 15 leggyakoribb, legsúlyosabb betegséget okozó szerotípus található. És akkor körülbelül 4 hónapos korra be is fejeződik a csecsemőkori oltás, és 1 éves kortól folytatjuk. 1 éves korban új oltóanyagként a bárányhimlő elleni oltás fog bejönni, majd 15 hónapos kortól a kanyaró, mumps és a rózsahimlő elleni oltás, és ezt követően pedig már csak ismételgetjük a korábbi oltásokat, illetve hát az iskolás korban lesz még a hepatitis B, ami egy új, tehát egy új oltásnak számít a gyerekek életében.
Zene után folytatjuk ezt az előadást.
Puha bőrének illatát. Neki én, és nekem ő az, kivel teljes a világ. Sokáig tartott, míg eljött hozzám, de megérte ennyit várnom. Az élet sosem volt szebb vagy jobb, mint most, hogy vele megoszthatom. Gyert meg, egy valódi kincs, nálam nagyobb ér.
Folytatjuk dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus előadását a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól.
Az ajánlott oltásokról csak nagyon röviden, ugye az RSV-t már említettem, jelenleg az egy anyai oltás. A rotavírus elleni oltás, ugye az, arról azt kell tudni, hogy azt 6 hónapos korig be kell fejezni. Ez az egyetlen olyan oltás, aminek van időkorlátja. Vannak a járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltások, amelyeket szintén minél hamarabb el kell kezdeni, hiszen a kis csecsemők a leginkább fogékonyak a betegségre. Kullancs enkefalitis vírusa okozta agyvelőgyulladás, ezt már egy éves kortól lehet adni. Én például mindig el szoktam mondani, amikor a szülők ezt kérik, hogy és ön be van oltva, hiszen önre ugyanolyan veszélyes, ha nem veszélyesebb a kullancs enkefalitis. Tehát ez inkább egy, már én azt mondanám, hogy egy felnőtteknek is szóló védőoltás. A fertőző mágyulladás most itt Borsodban ismét járványos méreteket oltott, már egy éves kort lehet oltani, és akkor még átugranám ott a veszettséget, meg a HPV-t, ugye influenzát 6 hónapos kortól lehet oltani, és akkor a HPV-t az már egy nem kisgyermekkor, hanem az már ugye a kiskamaszkornak a védőoltása, és hát folytathatjuk itt a veszettség, a COVID, sárgaláz, tífusz, egyéb védőoltásokkal, amikre még van lehetőség. Nagyon gyakori kérdések szoktak lenni azok, hogy meddig véd egy védőoltás. Erre mindig azt gondolom, az a jó válasz, hogy ez egy vakcina specifikus. Vannak oltások, amelyek élethosszig védenek, vannak oltások, amelyek 2-5 év vagy 3-5 évig védenek. Ilyenkor mindig egy-egy adott oltásról kell beszélnünk. Miért kezdjük ennyire korán a védőoltásokat? Miért 2 hónaposan kezdjük? Hát azért, mert mindenkit akkor kell megvédeni, amikor a legnagyobb veszély van egy adott betegségre. Tehát azért adunk szamárköhögést 2 hónaposan, mert 0 naposan nem tudjuk adni, nincs értelme. A legkorábbi életkor, amikor van értelme egyáltalán beoltani a csecsemőt, az a 2 hónapos életkor. De ugyanez vonatkozik a pneumokokusz baktérium okozta agyhártyagyulladásra. Az is a csecsemők betegsége, minél hamarabb el kell kezdeni. Miért kell ismételgetni az oltásokat? Hát azért, mert elkezdjük korán, de nem biztos, hogy az a védőoltás olyan sokáig fog tartani, tehát ezért van az, hogy mondjuk 2-3-4 hónapos korban ismételjük, tulajdonképpen felépítjük a védettségét az adott kisbabának, és hát a másik dolog pedig, hogy idővel gyengül ez az immunválasz, tehát ezért kell 5 évente például a pertussiszt ismételgetni. Nagyon gyakori kérdés az, hogy biztos, hogy lehet-e együtt adni a védőoltásokat, tehát erre én röviden ennyit írtam, hogy igen, lehet. Tehát mi gyerekorvosok évtizedek óta dolgozunk, évtizedek óta adjuk együtt a védőoltásokat, nagy tapasztalatunk van ebben, tehát én azt mondom, hogy kérem, higgyék el nekünk, hogy nyugodtan együtt lehet oltani ezeket az oltásokat együtt, nincsen nagyobb lázas reakció, nem lesz semmi baja a babának, és egyébként pedig egyetlen egy találkozással le lehet, úgymond egy sírásból megvan több oltás. Hát akkor a következő nagyon gyakori kérdés, hogy ezek a betegségek már eltűntek, és minek ezek ellen oltani? Hát sajnos ez nem így van, sajnos nem tűntek el. Például biztos mindenki tudja, hogy kanyaró járványok vannak a világban, most épp ugye megy ez a világbajnokság, és mindenki attól rettek, hogy ott összejönnek a világban sok szurkoló, és szét fogják szórni a kanyarót. Mert ugye egy kanyarós beteg az 15-18 másik fogékony meg fog fertőzni. Tehát egy ilyen összejövetel az sajnos előrevetíti azt, hogy terjedhetnek a járványok. De ne maradjunk az USA-nál, de nézzük esetleg a saját szomszédainkat. Ukrajnában rendszeresek a kanyarójárványok, Romániában rendszeresek a kanyarójárványok. Egyébként azt csak hozzátenném, hogy ezek mind az oltás ellenes mozgalmaknak köszönhetőek. Romániában például az ortodox egyház támogatja az oltás ellenességet, Ukrajnában pedig nem alapellátó orvosok, hanem úgynevezett felcserek oltogatják a gyerekeket, és ezért Ukrajnában egy borzasztó nagy félelem van az oltásoktól. Ezt például most ugye a háború kapcsán mi is láttuk, amikor elláttuk az ukrán gyerekeket. Nem is gondolnánk, de a diftéria megjelent Európában. Volt haláleset Belgiumban, Spanyolországban. Teljesen friss hír, Ausztráliában is van diftéria. Tehát sajnos a kórokozók nem állnak meg az országhatároknál, jönnek, ahogy az emberek jönnek, mennek, ők szépen hozzák magukkal a kórokozókat. Például van, aki a diftériát a lábán egy kis fekély formájában hozza be Európába. Járványos gyerekbénulás. Ugye azt hittük, járványos gyerekbénulás 50-es években indult, gyönyörű szépen oltással szinte el lehetett törölni a földről, csak egy-két ország maradt, Hamburgba kimutatták a szennyvízben a vírust. Tehát ezt kimutatták 2025. októberében a szennyvízbe, tehát ez azt jelenti, hogy azt oda valaki bele, tehát hogy valahonnan beleürült abba a szennyvízbe az a vírus. Hát nyilvánvalóan valaki személy hordoz, tehát ugye a poliovírus az ugye egy emberről emberre terjedő vírus, amely sorban széklettel terjed, tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogyha ott van a szennyvízbe, akkor ott van valakinek a szervezetébe is. És hát ugye a szamárkőgésről már beszéltünk, tehát ezek mind-mind rég elfeledett betegségek, de azért ezek itt vannak körülöttünk. És akkor még vannak ilyen gyakori kérdések, hogy a természetes fertőzés az sokkal jobb immunválasztat. Hát vigyük el a gyerekünket egy bárányhimlő partira, legyen bárányhimlős, és akkor nem kell itt szurkálni meg minden, az sokkal jobb, hogy a gyerek inkább átessik a bárányhimlőn. Ez, tehát lehet, hogy ez régen elfogadott volt, de ez nem igaz, hiszen a természetes immunválasz mellett mindig ott van a betegség és a betegség kockázata, a betegség rizikója, és például pont egy bárányhimlő esetén soha nem fogjuk tudni, hogy melyik gyereknek lesz súlyos bárányhimlője, ezt nem lehet megjósolni. Tehát egy tök egészséges gyereknek is lehet nagyon súlyos bárányhimlője. És ez meg biztos, hogy meglepő, mert nekem is az volt, hogy például egy szamárkőgésen valaki átessik, az nem csinál immunválaszt, az egy nyálkahártya fertőzés, és ugyanúgy egy év múlva, két év múlva áteshet a szamárköhögés betegségen az az egyén, tehát nem minden esetben ad a természetes fertőzés jobb immunválaszt. És hát ez főleg az oltás szkeptikusoknak a problémája, hogy nagyon furcsa adalékanyagok vannak a vakcinákban, és én szoktam kapni ilyen 2-3 oldalas kérdéssorozatokat, mindannyian szoktunk kapni, hogy mondjuk meg, hogy mi az a WU2, vagy nem tudom mi a vakcinába, vagy miért van alumínium egyes vakcinákba, vagy miért van higany, mondjuk higany nincs, de mindegy, ezt is meg szokták kérdezni, de akkor is ezekre azt tudom mondani, hogy vannak bizonyos adalékanyagok, például adjuvánsok, de ezek nélkül nem biztos, hogy tudnánk csinálni biztonságos és hatékony vakcinát. Tehát biztonságos és hatékony, ez a cél. Ezért vannak bizonyos vakcinákban furcsa vagy idegennek ható adalékanyagok. Például antibiotikumok, vagy bármilyen más antiszeptikus dolog, hogy eltarthatók legyenek, és biztonságosan lehessen ezeket adni. És akkor a kötelezőség az is egy nagyon kardinális kérdés, hogy miért kötelezők a védőoltások, mert miközben az EU országában, nem tudom, 19 országban nem kötelező, 13 országban van kötelező védőoltás, például Franciaországban, ahol ugye mindenki nagyon szereti a szabadságot, Franciaországban ez a szabadság országa, és ott is bevezették a járványos agyhártyagyulladást az elmúlt 10 évben, bevezették a kanyarómumps rubeolát, pont azért, mert járványok jelentek meg, és tulajdonképpen a kötelezőség a legjobb megoldás arra, hogy mi biztosítsunk egy biztonságos járványügyi közeget Magyarországon. Egyébként nem Magyarországon van a legtöbb kötelező oltás, hanem Lettországban, ott összesen 15 oltás kötelező, ugye Magyarországon 12, viszont vannak olyan országok is az EU-ban, például Dánia, Svédország, ahol nincsenek kötelező oltások, de ennek ellenére az átoltottság 80% feletti, mert egyszerűen a társadalom az ott tart, hogy felismeri ennek a jelentőségét.
Az elmúlt percekben dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszélt a várandóság és kisgyermekkor védőoltásairól.
világ, kész egész. Mit adhatnék én a világnak? Olyat, ami van nekem, másnak meg nincs. Amitől minden ajtó kinyílik, még az is, amin nincs kilincs. Hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát? Olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak? Mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Pörög minden, zajos minden, az én én a világnak, mit is adhatnék magamból?
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel beszélgettünk, majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos klinikai immunológus beszélt a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.